Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Vendégem pedig a stúdióban Tanka László, magyarságkutató, újságíró kollégám, és ugye azzal fejeztük be az előző negyedét a műsornak, hogy a Fülöp-szigeteken is van magyar étterem, bár itt a tulajdonosok sosem jártak Magyarországon, csupán találkoztak egy magyar fiatal emberrel, aki olyan elragadóan és olyan jól mesélt a magyar ételekről, hogy azok milyen jók, egy-kettőt meg is főzött nekik, hogy elhatározták, hogy a Fülöp-szigeteken megnyitják a magyar Hungarian éttermet, hogy mind a két név azért a magyar is, meg a Hungarian is szerepeljen a cégnévben, az étterem nevében, és hát lehet kapni debreceni kolbásszal töltött sertészeletet, a Fülöp-szigeteken töltött gombát, töltött káposztát, és mindenféle egyéb dolgot, különböző salátaféléket, és még a narancskrémes spagettit is magyarosan készítik el, úgyhogy elég fura, de természetesen a hagyományos ételek, még a somlói galuska is kapható, úgyhogy a Fülöp-szigeteken is elmehetünk magyar étterembe. Egyébként magyar étterem hálózatot akartak annak idején nyitni, ugye még réges-régen, hogy Tolján Józsefnek volt ez az ötlete, hogy magyar étterem hálózatot kell létrehozni. Egyébként maga az alapötlet szerintem jó, de hát nagyon nehéz ezt úgy megcsinálni, hogy kevés rá a pénz, mert azt hiszem, hogy ennek akkor van értelme, hogyha a főutcán csináljuk meg, vagy nagy bevásárlóközpontokban, igen, csak látogatott helyeken. Ehhez képest például a bankoki Budapest étterem, az egy második emeletén volt egy ilyen panelszerű háznak, tehát nem csoda, hogy hamar tönkrement, pedig egyébként előkelő étteremnek számított. És hát vannak olyan étteremek viszont, amelyek magánkezdeményezésűek, és a mai napig működnek, például a londoni étterem, akkor a Sydney, Budapest étterem és magyar étterem. Az USA-ban 3-4 helyen is van magyar étterem, úgyhogy azért a magyar ízek rajongói azok nem kevesen vannak, bár azt is hozzá kell tenni az igazsághoz, hogy azért ahhoz képest, hogy mondjuk a görög ízeket vagy az olasz ízeket mennyien kedvelik, ahhoz képest azért a magyar ízeket elsősorban mi magyarok kedveljük, no meg egy kicsit a németek, másutt már egy kicsit zsírosnak tartják a magyar konyhát. Laci, neked egyébként mi a tapasztalatod? Tehát mennyire érzik a külföldi magyarok fontosnak azt, hogy ők magyaros ételeket készítsenek maguknak? Vagy pedig inkább, ha mondjuk Amerikában vannak, akkor megszokták a hotdog-hamburger kombinációt?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és amiket fölvázoltál, ez mindig van, hogy nem sikerült beindítani egy étterem, láthatóan ott a magyar konyha világhírű, és nagyon jó. Ugyanakkor, ahol az ember születik, általában ugye az agya és a gyomra végig kíséri. Na most azok az emberek, akik elhagyták az országot és élnek valahol távol, megteremtik maguknak a saját konyhájukat. Tehát én, amikor járok ilyen közösségekbe, bármilyen rendezvényre, ők saját maguk főzik. Például New Brunswickban rendszeresen vannak nagy események. Volt, amikor 1000 adagot egy ilyen magyarnak van, 1000 adagot főznek le, szinte ilyen társadalmi munkába összeállnak négyen, és akkor a palacsintától kezdve. Tehát ezek a standard magyar ételek főként, de mindenki a magyar kaját esz, és ennek ellenére még sincsenek magyar éttermek, valóban ez nem fog menni állami háttér nélkül és rásegítés nélkül, pedig ennek óriási imidzsnövelő szerepe is lehetne.
Mennyire keveredik a magyar ízvilág és az adott ország ízvilága? Mert például Tájföldön azt láttam, hogy ugye helyi alapanyagokból dolgoznak, és ettem somlói galuskát tejszínhab nélkül, meg túros csuszát túló nélkül.
Igen, szóval nem akarok senkit megsérteni, de nem ugyanaz. Nem ugyanaz, hogyha itt Budapesten összünk egy rétest, és valahol a világ másik részén.
Bár mondjuk nem feltétlenül baj ez, hiszen persze, a kínai persze. is, hát köszönő bizonyban nincsen a magyar-kínai étteremnek az ízvilága az igazi persze. kínaival, tehát olyan, mint hogyha papíruszból ennénk a köretet, vagy ha igazi rizsből, tehát körülbelül ilyesmi az
összesítés. De rá kéne segíteni, konyhafőnököket kivinni, ételeket kellene, tehát meg lenne ennek a logisztikai háttere, akkor ez szerintem egy ragyogó lehetőség lenne, hát ha neki áll valaki.
Térjünk egy kicsit vissza a te kezdeményezésedre, a Világklubhoz. Ugye azt írtad az alapító okiratban, hogy az a célod, hogy szellemi hidat hozzál létre. Mit jelent ez a szellemi híd?
Igen, mert a 15 év során tapasztaltam ezt a hatalmas értéket, kapcsolatokat embereknek.
A tehát a kapcsolati hálóját a kint élő magyaroknak.
És nincs intézményesítve. De én nem akarom ezt úgymond intézményesíteni egy hatalmi logika alapján. Nem akarunk semmit eladni, nem akarunk semmit kötelezővé tenni, hanem ez egy baráti szávon szerveződő civil kezdeményezésnek maradjon meg, és ezért gondoltunk arra már 10 évvel ezelőtt, hogy egy világklub hálózatot létrehozunk. Elindult ez Budapesten a akkor egy Magyar Kultúra Alapítvány székházába, összetűn 80-an, 100-an, innen jöttem, ezzel foglalkozom, én oda megyek, az énekesek, ott lehetne segíteni őket külföldi fellépésbe. És akkor elindult egy ilyen szál, hirtelen 10 megyével létrejött, utána a brazíliai barátom mondta, hogy szeretne Brazíliába, az Új-Zélandba. Lényeg az, hogy ma 35 ilyen klub van, és legutóbb Montreal-ba alakult meg, Torontóba, Észak-Afrikának 5 országába, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, és megalakult Jeruzsálembe is, húsvét vasárnapján, Krisztus feltámadásának a napján. Egy ottani elnök van, ez egy zsidó származású, a Magyarország elnök pedig, társelnök, az pedig keresztény származású. Az Afrikai Klub, Mauritánia Klub elnöke, Ahmed Sliman, akinek akkora lelke van, és olyan magyar, te is ismered személyesen.
Így van.
És egy ragyogó ember.
És kiváló szónoklatokat tud a Szaharában tartani a magyarságról.
Ő muszlim vallású, de Magyarország rajongója.
És magyarnak is vallja magát.
Akkor az Indiai Klubnak a vezetője, most ezzel nem a vallásról akarom, mert mindenkinek privát dolga, hanem azt akarom mondani, hogy itt a, nem az számít, hogy ki, hol, merre áll, hanem hogy milyen teljesítménye van, milyen értéke van, és milyen magyar értéke van. Tehát ezek mentén fogunk össze, és így szerveződik ez a hálózat, hogy hol vannak olyan emberek, teljesítmények, amelyek ebbe a kapcsolatrendszerbe bekerülnek.
És mi a jellemző egyébként? Tehát például, amikor mondjuk egy világklub megalakult, mondjuk Mauritániában, vagy Izraelben, akkor mekkora a tagság? Tehát 5-en jelentkeznek, hogy most akkor engem érdekelnek ezek az értékek, és szeretnék baráti kapcsolatokat a többi magyarral, vagy mondjuk 10-ezren?
Hát 10-ezren nem, ezek százas nagyságrendű kapcsolatok, és nem is akarom ezt kifejleszteni, és nem is engedném. Ez maradjon meg arra beszélgetőnek, interaktívnak, tehát kis csoportok legyenek, és a kis csoportok kapcsolatrendszere az, amely működheti ezt. Kaliforniában voltak 120-an, amikor összejöttek, Indiába. Általában összekötik valamilyen magyar eseménnyel. Indiába ment ki egy magyar kis üzletemberi csoport, és akkor ott megalakították.
És összeszedték azokat a magyarokat, akik ott szorványban élnek.
Magyarországi megyékben például Miskolcon 500-600-an voltak az alakuló rendezvényen, de úgy általában egy 80-100 fő az, ami nekünk egy optimális, ahol lehet beszélgetni, föllépések. Oda tudunk egymás gondolatára figyelni.
Mi a jellemző a kint élő magyarokra, például az amerikai magyarokra? Mennyire gazdagok?
Hát vannak nagyon gazdagok, vannak kevésbé gazdagok.
Sikerült-e mondjuk a többségüknek meggazdagodni, vagy jól élni, vagy most a gazdagságon ugye nem azt értem feltétlenül, hogy ugye van az udvarházi úr, aki repülőgépjárat üzemeltet, stb. Tehát vannak milliárdos ingatlanfejlesztők, de azt mondom, hogy azt az amerikai álmot, az amerikai átlagos életszínvonalat azért elérték a többségében?
Én azt gondolom, aki szorgalmas és kitartó dolgozott kőkeményen, az igen. Egy piacgazdaságban kiszámíthatóak a kondíciók, mennyit dolgozok. Most legtöbben ugye kikerültek, ahogy mondtuk, semmi nélkül, vállalt egy műszakot egy gyárba, elkezdte törölgetni a gépet, utána délután füvet nyírt, este pedig elment esetleg egy idősek otthonába masszírozni, vagy mit tudom én. És a három műszakból ugye annyi pénze jött, hogy félre tudott tenni. És aztán, amikor a csomagológépet oda törölgette, utána vett egy csomagológépet. Akkor vett 2-t, vagy 4-et, vagy 6-at, vagy 8-at, és 20-30 év alatt, Floridában egy ilyen barátomról konkrétan beszélek, egyik legnagyobb csomagológépgyárat hozta így létre. Tehát aki dolgozott, és kitartóan, az a piacgazdaság szabályai szerint érvényesült, és aki nem, azt elnyerte az olvasztó tége, és hát lezülött. De dolgozni ma is kell, és keményen.
Kanadában mennyire összetartóak a magyarok, ott rengeteg magyar él Torontóban?
Hát én vagyok a szerkesztője, a Észak-Amerika legnagyobb heti lapja, ez a kanadai magyarság. Hát mennyire összetartóak, vannak közösségek, amelyek összetartóak, vannak, amelyek nem. Tehát általában nem mondható el az, hogy olyan nagy magyar összefogás van, de az sem nagy széthúzás. Ha van egy jó ötlet, van egy jó kis elképzelés, van egy összetartó mag, amelyik szinergikus hatásokat próbál összegyűjteni, és ebben benne van az egyház, benne van a cserkészet, benne van a kultúra, egy kicsit az üzlet és a kapcsolatépítés, és azok működnek. És ha olyan vezetőjük van, amelyik egy karizmatikus, és össze tudja tartani, és nem megosztani a társaságot.
Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot a híreket követően, maradjanak továbbra is velem.